Szent István Rádió. A jó hír hangja.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közzétette őszi adósságcsomagját a pénzügyminisztérium. Az erről szóló társadalmi egyeztetés a napokban zárult, írja az Agroinform. Az adózás rendjéről szóló törvény több területen is jelentős változást hozhat. A tervezet szerint 2 lépésben a duplájára nőne a családi adókedvezmény összege. Jövő év július 1-től a korábbi 1,5-szeresére, 2026. január 1-ével pedig 2-szeresére emelkedne. Ez azt jelentheti, hogy az összevont adóalapot nagyobb összegű családi kedvezménnyel lehet csökkenteni, vagyis a jogosultak kevesebb személyi jövedelemadót fizetnek be az államkasszába, azaz több lesz a nettó jövedelmük. Több éves előre kiszámítható béremelési programot szeretne a kormány. Ebben a kérdésben is várják a véleményeket a most induló nemzeti konzultációban, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára videó üzenetében. Hídvégi Balázs a videóban emlékeztetett, hogy az új gazdaságpolitikáról szóló nemzeti konzultáció egyik fontos kérdése lesz a béremelési program. Az elmúlt években jelentős béremelések történtek. A közszférában nagyot nőtt többek között az ápolók, az orvosok, a tanárok, az óvónők, a rendőrök, a tűzoltók és a katonák bére. A versenyszférában is folyamatos a bérnövekedés, sorolta az államtitkár. A héten befejeződött az influenza elleni oltóanyag kiszállítása a házi orvosi praxisokba és a foglalkozás egészségügyi orvosokhoz. Így a jövő héten már az ország egész területén rendelkezésre áll az influenza elleni vakcina, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az influenza elleni védekezés, a súlyos kórházi ellátást igénylő megbetegedések és az influenza okozta halálesetek megelőzésének leghatékonyabb módja a védőoltás. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ, megjegyezve, az oltás biztonságos és segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket okozó, esetenként súlyos szövődményekkel járó betegséget. 28 üzemeltető pályázna a vidéki e-töltőállomások létesítését támogató program 28 milliárd forintjára, írja az Infostart. Az Energiaügyi Minisztérium november 6-án induló pályázatával ösztönzi a hazai elektromos töltőhálózat bővítését. A támogatást igénylőknek legalább 1 e-töltőállomás létesítését kell vállalniuk a ma még kevésbé ellátott járásokban. Elkezdődött a téli időszámítás, de vajon mikor állíthatjuk át utoljára az órákat? Szakértők szerint, ha egyszer megszűnik az óraátállítás, akkor a téli időt kellene megtartani, mert a szervezetünk számára ez a természetes, írja az Agroinform. Sokan mégis a nyári mellett tennék le voksukat, de vajon melyik a jobb megoldás? Magyarországon 1916-ban vezették be, Európában 1996-tól egységesítették a rendszert, majd az Európai Bizottság 2018. szeptember 12-én elfogadta az óraátállítás megszüntetéséről szóló javaslatot, mivel nem vált bizonyítottá, hogy valóban energiát takarítunk meg általa. A tagállamok 2019 elejéig dönthették volna el, melyik időzónába szeretnének tartozni, azonban ez még a mai napig nem valósult meg, ezért kellett idén is átállítani az óráinkat. Az Európai Parlament a tavaszi és őszi egyórás óraátállítás eltörléséről döntött korábban, a 2021-től történő életbelépés viszont több tényező miatt csúszik. Az, hogy Magyarország végül a nyári vagy a téli időszámítást választja, még nem dőlt el, de a kormány már jelezte, hogy a nyári időszámítást támogatná. Híreink végén az időjárásról. A hajnali reggeli órákra többfelé párássá válik a levegő, emellett nagyobb területen rétegfelhőzet képződhet, ami fokozatosan terjeszkedik. A derült tájakon köd is képződhet, néhol szitálás előfordulhat. A délies szél északiasra fordul, amit csak az Észak-Dunántúlon kísérhet egy-egy élénk lökés. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul.
Hosszús kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mai műsor készítője Farkas Erzsébet nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal Kelemen Didákról, valamint egy az ő emlékére állított domborműről hallanak. Tartsanak velünk!
A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm dr. Várhelyi Krisztinát, az Éltető Lélek Alapítvány volt elnökét és Máger Ágnes képzőművészt, Miskolcváros díszpolgárát. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre állnak, és egy örömteli esemény adja beszélgetésünk apropóját. A közelmúltban ugyanis az aradi páduai Szent Antal székesegyházban Kelemen Didák emlékhely valósult meg. Jók az információim?
Igen. Szeptember végén voltunk Aradon.
És egészen pontosan szeptember 28-án.
Igen, szeptember. 3 napig voltunk, és már hosszú idő előzte meg, hogy egy Kelemen Didák emlékhely létesüljön Aradon. Hát ennek az előzménye az, hogy az Éltető Lélek Alapítvány már nagyon régen azon dolgozik, hogy a Kelemen Didák emlékét, műveit, életművét megismertessük, és a tiszteletét fenntartsuk, és minél szélesebb körbe megismertessük.
Nem véletlenül beszélgetek önnel, hiszen ön közel 30 éve azon tevékenykedik, hogy Kelemen Didák csodás életművét minél szélesebb körben megismerjék.
Igen, hát néhány szót azért Kelemen Didákról mondanék. Ő 1683-ban született, és 1744-ben halt meg itt Miskolcon. És életének a legnagyobb részét Miskolcnak szentelte, ő építette a Minorita templomot, rendházat, és a mai Földes Ferenc gimnáziumnak a alapjait ő rakta le, egy iskolát is létesített. És nem csak Miskolcon, hanem Kelet-Magyarország részein, Erdélybe és Észak-Magyarország területén számtalan helyen épített templomot, közte a nyírbátori, gyönyörű, fantasztikus, szép templomot is, de hát nem csak ez a kettő, hanem szerte az országban, ezen a térségben épített iskolákat, rendházat, templomokat. Amellett egy fantasztikus szónok, író volt, és egy hittérítő, hiszen a reformáció elterjedése után a 1700-as években a katolikus hit megújítójának az egyike volt, és hát ezen a térségen működött nagyon hosszú időn keresztül. Úgyhogy egy kivételes személyiség, egy példaadó személyiség volt nem csak Miskolcon, hanem én merem mondani, hogy országosan és a világ számára is jelentős alkotásokat hozott létre.
Ön a közel 30 év alatt valamikor megtapasztalta Kelemen Didáknak a segítő közbenjárását, hiszen gondolom, hogy nem kis munka az, amit elvégzett a 30 év alatt az ő népszerűsítése, és nem utolsó sorban boldoggávatásának, szentélyavatásának folyamatában.
Hát abból indultam ki, hogy a posztulátorai elmondták, hogy a boldoggávatás attól függ, hogy mennyire ismerik a kultusza, mennyire élő, mennyire tartják napirenden különböző helyeken, városban és más helyeken, és miután ezt így elmondták, hát én azt gondoltam, hogy ez lenne az alapítványnak a dolga, hogy a Kelemen Didák életművét azt minél szélesebb körbe megismertessük. És valóban én ezzel foglalkozom már nagyon régóta, 30 éve, és hát én a Kelemen Didák közelségét és a segítő szándékát nagyon közelről tapasztalom meg. Mindig szoktam is a füzetbe írni, hogy különböző dolgokat kérek, és hát úgy el is csodálkozom rajta, hogy a ima meghallgatások azért nagyon sok esetben valóra is váltak. Például mondok egy esetben, amit konkrétan meg is tapasztaltam, hogy született egy kisbaba, és az nagyon súlyos betegséggel küzdött, úgyhogy hát a szülők, nagyszülők teljesen oda voltak, hogy ez a kisbaba meg fog halni. És akkor én ezt beírtam, hogy ezt a kisbabát gyógyítsa meg, járjon közbe Kelemen Didák, hogy meggyógyuljon, és a kisbaba. Mindig megkérdezem, hogy hogy van ez a kisbaba, és már mondják, hogy most már talán iskolás is lett, úgyhogy minden a legnagyobb rendben van nála. Tehát, de én ugyan mindig rohanok, szaladok, mindig rengeteg intéznivalom van, és akkor mindig különböző szituációkba keveredek ezáltal, és mindig olyan, hogy ez megoldhatatlan számomra, akkor hirtelen eszembe jut Kelemen Didák. Mondom, most nagyon kellene segíteni, hogy nehogy bezárjanak, mert volt úgy, hogy bezártak. utazni akartam, és egy templom kertben parkoltam, és másnap utaztunk, hát... És akkor ilyenkor eszembe jut Kelemennek, hogy segítségre lenne szükségem, és mindig ott van mellettem.
És segít.
Közben jár, igen, közben jár.
Köszönöm szépen önnek az életből vett példákat, mert valóban ezekkel a példákkal tudjuk legjobban alátámasztani, hogy mennyire is kérhetjük a mindennapokban Kelemen Didák pártfogását. Máger Ágnes festői és szobrászművészhez fordulok. Ezen a bizonyos Kelemen Didák emlékhelyen Aradon elhelyezésre került egy dombormű, amely az ön alkotása. Mit érzett akkor, amikor megkapta a felkérést ennek a domborműnek az elkészítésére?
Már tudtam Kelemen Didákról, hát hiszen Miskolcon élet, tehát eleve tudok róla. Azon kívül tudtam, hogy egy kollégám, akinek én nagy tisztelőm, mondjuk Tóth Sándor, akkor még írt szobrászművész, Kelemen Didákkal foglalkozik, elkészítette a Kelemen Didák portréját, amely Minorita templom kapuja mellett van, és nem utolsó sorban természetesen Várhelyi Krisztinától, aki akkor még a Éltető Lélek Alapítványnak az elnöke volt, aki egyébként nagyon szerény lévén, de nagyon sokat tett az egyházéra, hiszen a templom felújításába, az anyagi javak megszerzésébe fontos és nagyon nagy szerepet játszott, és Kelemen Didák, akit Boldoggálvatnak ügyét felkarolta. Valóban 30 éve ezen dolgozik, ezen fárad, és olyan természetességgel teszi ezt, mint hogyha meghívnám egy kávéra. Mindig csak azt hallom, hogy képzeld, ez sikerült azt elintézni, az sikerült elintézni, most sikerült a posztulátorral beszélni, most sikerült valamelyik atyával, nevet nem mondok, beszélni, az ügy előbbre haladt egy kicsit, elmentünk Rómába, Krisztina készített egy filmet, készítettek Cikora Ágnessel, Kelemen Didák életéről szól ez a film, egy csodálatos film, amiben van szó Kelemen Didák csodáiról is, mert amint mondtam, végtelen fontos dolog, hogy az emléke és a tisztelete az mindennap életben megmaradjon. Tehát amikor én hozzáálltam a munkához, akkor én is valahogy úgy álltam hozzá, hogy most egy olyan embert kell nekem megmintázni, akire, hogyha rá fog nézni valaki, egy hívő ember vagy egy pap, akkor érezze a tiszteletet. Tehát, hogy ezt nem lehet elrontani, ezt csak egyértelműen szépre és jóra lehet tenni. Krisztinától kaptam ötletet, hogy körülbelül mekkora legyen ez a rölief. Nagyon könnyen, tényleg egy csodaszámba menően könnyen sikerült megcsinálni, minden stimmelt, mert vannak az embernek olyan munkái, amiket ma munka közben mindig közben jönnek akadályok. Vagy nem kapsz gipszet, vagy rosszul sikerül, vagy az évszámot elírják, mint legutóbb, szintén nem mondok nevet, Miskolcon készítettem, és rosszul adták meg az évszámot, és a teljesen kész röliefet kellett átírni és kijavítani, és szóval ott is éreztem, hogy valami probléma van, na itt nem volt semmi probléma, tehát teljesen simán ment a dolog, az öntvények szépre sikerültek, és ahhoz, amit én Metszeten meg a Tóth Sándor munkája alapján láttam, ahhoz én a saját elképzelésemet hozzátettem, és így tulajdonképpen egy nagy röliefet, egy nagy plakettet, egy óriás plakettet tudtam készíteni Kelemen Didákról.
Legyen olyan kedves, amennyire tudjuk, szavakkal érzékeltessük, hogyan néz ki ez a dombormű, hogyan képzeljék el a Szent István Rádió, kedves hallgatói.
Nagyon nehéz elmondani egy képzőművészeti alkotásról, hogy hogy néz ki. Tehát a bronz eleve egy olyan csodálatos anyag, ami elvonatkoztat, tehát amikor valami anyagban van kifejezve, az egészen más dolog, mint hogyha valamkiről egy fényképet látunk, vagy egy metszetet látunk, mert a plasztika az kihozza, tehát úgy kell megformálni, hogy a plasztika maga kihozza annak az embernek a jellemző tulajdonságait, az értelmét.
Itt tehát, például mire törekedett?
Hát ugye az ábrázolásokban ő egy szakállas ember volt, ez már egy nagy jellegzetessége. Az éve, hiszen ő elég sokáig élt, nem is tudom most pontosan gyorsan kiszámolni, de 70-valány évig, abban a korban elég nagy idő volt, és mivel ő rengeteget utazott abban az időben, pedig nem volt könnyű dolog ez, ugye eljönni Aradról, ide, Miskolcra és a többi, a környéket járni, ezt mind gyalogosan intézni dolgokat, templomot építeni, iskolát alapítani, tehát ez egy végtelenül erős akarat és egy sziklaszirárt ember kellett, hogy legyen.
Milyen nagyságú lett ez a dombormű?
Egy eléggé nagy méretű, majdnem egy méter átmérőjű. Hát olyan 80 centi körül lett ez a rölép, minek a közepén van a Kelemendi Dáko FM portréja, körbe pedig a neve, ott vannak a születés és a halálozás évszáma is. Körülbelül 80 centi átmérőjű, középen van a portré, és körbe van írva a szöveg.
Az aradi páduai Szent Antal katedrális előcsarnokában került kihelyezésre ez a bronzból készült dombormű, és az ön tanulmányából idézek egy mondatot, miszerint nagy jelentősége van annak, hogy Szent Ferenc stigmatizációjának 800 éves évfordulója ünnepi időszakára esett a Kelemendi Dák emlékhely létesítése, még ez is az Isten ajándékának köszönhető.
Igen, tehát én is azért is írtam bele ezt, hogy tulajdonképpen minden összefügg mindenben, tehát hát ez egy óriási jelentőségű, és az, hogy ott a Böte Csaba testvér gondozottjai Szent Ferencről készítettek egy irodalmi előadást, egy színjátszókör készítette, hát elragadtatással hallgattuk, mert azok a gyerekek olyan felkészültségről, olyan tudásról és olyan elkötelezettségről tettek tanúságot, hogy ez tényleg csodálatra méltó volt. Úgyhogy ez volt a napnak a záró eseménye, ami hát abszolút nagy tiszteletet és nagy érdeklődést váltott ki mindenki részéről. Az eredményeket emlegettem, tehát Kelemendi Dák Maksafalván született, ez a mai Kézdi Almás, és Kézdi Vásárhelyi iskolába járt, a Nagy Mózes gimnáziumba járt az iskoláit. Tehát Kantán kezdte, majd a kantai iskola az átkerült Kézdi Vásárhelyre, és a Nagy Mózes volt az alapítója ennek a gimnáziumnak, és ennek a gimnáziumnak a díszcsarnokában lett elhelyezve az első Kelemendi Dák portré, amit szintén Máger Ágnes festő és szobrászművész készített. Tehát ez egy nagyon fontos kiindulási pont, mert ez azt jelenti, hogy felvettük a szülőhelyével a kapcsolatot, tehát ez már hozzátartozik ahhoz a munkához, amit tulajdonképpen végeztünk, mert itt tulajdonképpen akkor kezdődött el az igazi tisztelete Kelemen Didáknak a régmúlt után, mikor Kartal Ernő ezt a ügyet, aki szintén minorita szerzetes, és Kelemen Didáknak a hű követője volt. Ő volt az, aki felkarolta ezt a boldogávatási ügyet, és tulajdonképpen a köztudatba elterjesztette az ő életművét. Mert ugye azért volt a 40 éves időszak, amikor az Kelemen Didákról nem sokat mindent lehetett hallani, és nem csak ez volt az ő érdeme, hanem az is, hogy a minorita rend megújítása, ugye a 50-es években megszűnt tették a minorita rendet, mint más rendet, és Kartal Ernő, amikor rendszerváltást követően, ő volt az, aki kezdeményezte, hogy a minorita rend is újra felálljon, és ebben az időszakban ő elkezdte a Kelemen Didák tiszteletet, sőt fordított nagyon sok mindent latinból, ahogy nekem elmesélt, és tulajdonképpen vele együtt kezdtem én el ezt a munkát. És hát utána aztán, akivel még nagyon sokat dolgoztam együtt, és nem lehet elfelejtkezni róluk, ez Bogdán Adamczyk atya, aki hát Kelemen Didák életét feldolgozta, és a doktori disszertációját is ebből készítette, és ugye Kalna Zsolt atya, akivel hát tulajdonképpen nagyon sok mindent el tudtunk intézni, meg hát a Szalkai József atya, aki most, meg hát ugye Pável atya, aki szintén nagyon tiszteli Kelemen Didákot, nagyon sokat dolgoztunk együtt, és ez azt jelentette, hogy hát például a közterület elnevezését kezdeményeztük, akkor ez a Kelemen Didákról szóló film, a Tiszteletre méltó című film, az azt jelentette, hogy végigjártuk azt a környéket, ahogy ő szolgált, tehát ez egy óriási körutazás volt, és nagyon hosszú időt vett igénybe. Aztán hát ugye emléktáblákat létesítettünk különböző helyen, a Földes gimnáziumra is ki van téve a Kelemen Didák dombormű, amit annak idején még Tóth Sándor készített. A Minorita templomba is van egy emléktábla elhelyezve, tehát ezek mind. És akkor rengeteg pályázatot írtunk ki Kézdivásárhelyi gimnazistáknak is, meg Miskolcon is, diákoknak, és a diákok irodalmi alkotásokat készítettek, rajzpályázatot készítettek, és az irodalmi alkotásokat aztán színdarabnak is feldolgoztuk, meg könyvbe is megjelentettük, olyan értékes kis tanulmányokat készítettek, és akkor még nemzetközi konferenciákat rendeztünk. Ezt annak idején még Kapdebó Lorántné Dobos Marian kezdeményezte, aztán Gyulai Évával foglalkoztunk, és nemzetközi konferenciát szerveztünk. Ő is a nagy kutatója Kelemen Didáknak, éppen a napokban mondta, hogy ráket egy nagyon különleges olasz nyelvű eredeti kézírásra, úgyhogy most éppen annak a feldolgozása, vagy az eredeti latin szöveget keresi, kutatja, tehát tulajdonképpen nagyon sokan bekapcsolódtak ebbe a tevékenységbe, és itt Miskolcon is, most ha így visszagondolok, akkor úgy el is csodálkozom, hogy tulajdonképpen mennyi ember foglalkozik el. Volt olyan, amikor egyszerre 100 ember is tulajdonképpen azzal foglalkozott, hogy most valami Kelemen Didák ünnepre készülünk, mert azt mindig egy nagy ünnepség sorozat szokott lenni, mikor Kelemen Didák évfordulója van április 28-án.
Halálának évfordulója alkalmából.
Az évfordulója, igen. Az idén is nagyon jó, kis, kellemes, szép, barátságos, emberbaráti program volt, mert egy emlékfát ültettünk Kelemen Didák tiszteletére, és egy kis irodalmi műsor volt, hegedű szóló, tehát nagyon hangulatos ünnepség volt, és hát ezt azért minden évben megtesszük. És ugye most, ami azért a legfontosabb az, hogy Aradon egy emlékhely létesült, ami hát, megmondom őszintén, hogy én annyira meglepődtem, hogy ott Artúr atya megszervezte ezt a szentmisét és ezt az ünnepséget. Ott legalább 20 egyházi méltóság vonult be, és hát maga olyan volt, mintha éppen a Kelemen Didák boldogávatásán lennénk, olyan ünnepélyes szentmise volt, amit Böjte Csaba tartott, és nagyon-nagyon szép szentbeszédet mondott, méltatta Kelemen Didákot, és utána, mint vendégek, megszólalhattunk a templomba, Gyulai Éva professzorasszony a történelmi hátteret mutatta be Kelemen Didák korába, és a ő kutatásainak az eredményeit. Máger Ágnes festőművész, szobrászművész pedig elmondta azt a motivációt, ahogy ő ezt az alkotást elkészítette, hogy emberközpontúnak képzelte el Kelemen Didákot, és azt próbálta megformázni. Én el tudtam mondani azt, hogy a Kelemen Didák tiszteletére mennyi mindent el tudtam végezni, és hát ugye meglepetés volt, hogy Lengyelországból eljött a tartományfőnök, a román tartományfőnök, sőt még Amerikából is eljöttek, tehát eljött Pável atya és eljött Szalkai József, de nekik meg az volt a óriási nagy áldozat, hogy még az ünnepség után még, ahogy jöttek, úgy fordultak és vissza, hajnali 3 órára értek haza, hogy másnapi szolgálatot teljesíteni tudják. Tehát olyan sok munka, áldozat jött össze erre az alkalomra, és hogy tényleg ez tulajdonképpen a csodával határos, hogy egy ilyen nagy ünnepséget meg lehet szervezni, és a Kelemen Didák tiszteletére ennyi egyházi méltóságot, világi méltóságot meg lehetett szólítani, és hát tömve volt a templom, tehát az emberekhez is szól mindig Kelemen Didák.
Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Várhelyi Krisztinának, az Éltető Lélek Alapítvány volt elnökének, és köszönöm szépen Máger Ágnes festő és szobrászművésznek, Miskolcváros díszpolgárának is a riportot. További életükhöz jó egészséget, a jó Isten áldását és Kelemen Didák atya közbenjárását kívánom.
Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen!
És ezzel, kedves hallgatóink, már a műsorunk véget ért. A szokásos felhívást azonban még hadd tegyem közzé. Ha ismernek szakrális emlékeinkhez fűződő történeteket, kérem, értesítsenek bennünket elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők, címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvánrádió.hu címre várunk. Most búcsúzom a műsor készítője Farkas Erzsébet, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Péderi Zsolt nevében is. Új műsorral mához 2 hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten egy világszerte milliókat érintő problémáról, az inkontinenciáról beszélgetett a budapesti Sherlock Rehab vezető gyógytornászával, Szabó Klárával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
A Sherlock Rehab a legújabb közleményében mit tehetünk az inkontinencia ellen? Erre a kérdésre keresi a választ, de tegyük tisztába ezt a fogalmat, inkontinencia. Tulajdonképpen egész pontosan mit jelent, és milyen fajtái vagy megjelenési formái vannak?
Az inkontinencia az maga a vizelet csepegésnek egy ilyen gyűjtő fogalma, illetve ugyanígy a székletürítési problémának is az inkontinencia az elsődleges fogalma. Tehát a lényeg, hogy nem tudjuk akaratlagosan visszatartani se a vizeletet, se a székletet, de elsősorban a vizelet csepegés az, ami beugorhat erről a fogalomról, és ez a leggyakoribb. Ennek van több fajtája, 2, ami közismert, és a harmadik fajtája az első kettőnek ennek a keveréke. Az első, amikor egy késztetéses inkontinenciáról beszélünk, annak van egy idegen megnevezése, az urge inkontinencia, talán így találkozunk vele többször a szakirodalomban, amikor egy el nem nyomható erős vizelési inger van a húgyhólyagban, és nehezen tudjuk megállni, hogy ne menjünk el üríteni. A másik fajtája pedig a stressz vagy terheléses inkontinencia, amikor akkor tapasztalunk vizelet szivárgást, hogyha köhögés, tüsszentés, fizikai erőfeszítés történik, mondjuk egy ugrálás, egy valami nehéz tárgynak a felemelése, akkor tapasztaljuk a vizelet elcsöppenést. És ennek a két csoportnak pedig van egy mix csoportja, hogy Ekkor és a másik esetben is előfordul a vizeletcsepegés. A leggyakrabban önmagában a stressz inkontinencia fordul elő. Az érintett emberek 60%-ánál ez a, ami előfordul.
Vannak az inkontinenciának speciális válfajai is, amelyek alapvetően valamilyen betegséghez köthetőek?
Igen, vannak speciális csoportok is, viszont azok jóval ritkábban fordulnak elő, így azt gondolom, hogy a legtöbb ember ezzel nem találkozik, tehát nem is fektetném erre a hangsúlyt, mert sokkal inkább fontos az, hogy mi az, amit tudunk módosítani, mert most ilyen beleszületett elváltozások vagy reflex problémák, azt mondom, hogy az alapvetően is egy speciális betegségek körébe tartozik, és nem is hoznám ezt föl, mint legfontosabb téma.
Az inkontinenciában milyen a magyar emberek érintettsége, mennyire jellemző, hogy nőkről, illetve férfiakról beszélünk-e?
Úgy gondolom, hogy ugyanaz vonatkozik Magyarországra, mint a világ összes többi pontjára, hogy inkább a nőket érintő problémáról van szó. 3-ból 1 nő érintett, aki körülvesz minket. Ez a WHO-nak a statisztikája, és kétlem, hogy Magyarország ebben különbözne, mert azért nem örvendünk egetrengető jó egészségnek, így ezt a statisztikát feltételezem a körülöttünk lévő populációra is.
És az önök gyakorlatában mennyire jellemző, hogy ilyen jellegű problémával keresik önöket?
Nálunk gyakran fordul meg olyan páciens, akinek elsődlegesen ez a problémája, vagy nagyon rövid időn belül az állapotfelmerés során kiderül, hogy van ezen a téren is gondja. Alapvetően egy manuálterápiás rendelő vagyunk, tehát nem egy olyan gyógytorna rendelő, ahol mondjuk egy traumás, baleseti probléma után, akár egy gipszlevétel vagy egy műtét után hozzuk rendbe az embereket, ez van sokkal kisebb arányban nálunk, hanem inkább belső szervi problémákkal küzdő, krónikus fájdalommal küzdő páciensek, olyan eseteink vannak, nehezebb, összetettebb eseteink, akiknek mondjuk már évek óta nem találják az orvosok a bajuknak a forrását, a műtétek nem segít, a különböző kezelések nem segítettek, ezért azt tudom mondani, hogy igen gyakori, amivel mi találkozunk, de azért, mert speciális ez a réteg, akiket kezelünk.
Az említett közleményükben a gátizom elhelyezkedését egy ábrán mutatják. Fontos egyébként a betegeik vonatkozásában ez a fajta tudatosság, hogy a gátizom elhelyezkedésével, annak anatómiájával tisztában legyenek?
Abszolút. Úgy gondolom, hogy akkor tudjuk gyógyítani magunkat és segítséget kérni érdemben, hogy a tisztában vagyunk a testünknek a működésével. Nem hiszem, hogy úgy lehet erre az izomra, vagy erre a működésre figyelni, hogy azt se tudjuk, hogy hol van. Ugyanakkor az is igaz, hogy önmagától és automatikusan működik. Tehát, hogyha nincs semmi bajunk, akkor nem feltétlenül kell róla tudnunk, de ha már elkezdtük a problémát észlelni, hogy nem tudjuk tartani a vizeletünket, vagy szexuális problémánk van, vagy van egyfajta terhelésre vizeletcsepegésünk, akkor onnantól kezdve jó tisztában lenni, hogy melyik a hüvely, melyik a húgyvezeték, melyik a végbél, hol helyezkedik el maga a gáttáik, mi az, amit akaratlagosan tudunk működtetni, mint a végbelet és a hüvelyt, és mi az, amit például húgyvezeték környékét nem tudjuk annyira érzékelni. Szerintem ezzel jó tisztában lenni, mert hogyha mondjuk használunk egy biofeedback készüléket, egy olyan készüléket, amikkel lehet detektálni, hogy mikor mozognak ezek az izmok, akkor még nyilvánvalóbb, hogy mi az, amit látunk a monitoron, hogy most mit is húztunk egyáltalán össze, és mit ernyeztettünk el. És a másik dolog, ami még itt néha fejben zavart szokott okozni, hogy mi egyáltalán ez az összehúzás, az a befele emelés mozdulata, mert van, hogy keveredik azzal, hogy olyan, mint hogyha tolni akarnánk, mint hogyha üríteni akarnánk, és ez két különböző, tehát ez ellentétes egymással ez a két mozdulat.
Amikor valaki ilyen jellegű problémával keresi önöket, nyilván van egy első alkalom, egy első konzultáció, egy kicsit kutatva az okokat, mi történik ilyenkor?
Mikor először jön hozzánk egy páciens, akkor az alappanaszát járjuk körbe, hogy mivel érkezett, mi okoz neki problémát, okoz-e valahol fájdalmat, feszülést, a hétköznapokban mikor veszi ezt észre, mikor provokálódik, mikor csillapodik, és utána pedig vesszük az ehhez tartozó, vagy akár a saját maga számára nem is összefüggéseket teremthető más problémákat. Hol volt mondjuk műtéte, ami nehezen gyógyult meg, vagy volt olyan testrésze, amit sokáig kellett rögzíteni, vagy mankózott, sántított akár hónapokig, vagy évekig, és ezeket szedjük egy csokorba, majd utána állítunk hipotéziseket, hogy mi lehet mi miatt okozatokat, és ezeket kezdjük el kivizsgálni, és megyünk egészen odáig, hogy a gátizom működést mi befolyásolhatta.
És hogyha már ezekkel tisztában van a páciens, akkor gondolom, hogy következik magának a gátizom tornának az elsajátítása, megtanítása. Miben áll ez? Hogyan tud segíteni a probléma megoldásában? És hát mit kíván természetesen a pácienstől? Mert gondolom, hogy az otthoni gyakorlásra is hangsúlyt fektetnek.
A gátizomtorna az egy ideig tud segíteni. Pont az előbb említett okozatokat föltárva nem biztos, hogy elsődlegesen a gátizomtornát választjuk, mint megfelelő eszköz. Mert hogyha azt kapjuk a hipotézisek során, hogy például akkor kezdett el vizeletcsepegést tapasztalni a páciens, amikor mondjuk miután szült egy gyermeket császármetszéssel, akkor hiába kezdek el egy gátizomtornát kérni, hogy húzza össze, engedje el, emelje föl, tartsa meg. Hiába kérem tőle, hogyha gátlás alá kerül ez az izom, mondjuk a korábbi műtét miatt, akkor elsődlegesen a műtéti heggel, a műtét környékével fogok foglalkozni manuál terápiásan, meg aktív gyakorlatokkal lazítani, és utána teszteljük újra, hogy na most akkor milyen a szorítás, meg hát egyáltalán a funkciót, hogy az utána következő hetekben mit tapasztalt, hogyan tudta tartani a vizeletét. Szóval a gátizomtorna az egy nagyon rövid ideig használható eredményesen, igazság szerint, hogyha mondjuk konkrétan megműtötték a hüvelyt, vagy volt valami végbél probléma, vagy volt valamilyen sérülés, mondjuk egy gátmetszés, vagy bármi olyan végbél tükrözésből adódó probléma, ami miatt a gátáig sérült, akkor az utána lévő lábadozási időszakban, mondjuk 6-7-ben lehet használni a gyakorlatokat, és tényleg arra való, hogy fölébreszt ezeknek az izmoknak a működését. Viszont, hogyha 6-7 után még mindig fennállnak a panaszok, pedig szorgosan csinálta a páciens a feladatokat, akkor utána már be kell vonni valami más kezelési módszert is, mert önmagában akkor az élete végéig is csinálhatja a gyakorlatokat, nem valószínű, hogy ér el változást. Legfeljebb egy kis kontrollt érez a kezében, hogy jó, akkor tüsszentés előtt húzzam össze, készüljek föl rá, és akkor lehet, hogy nem lesz baj, de ezt életszerűtlennek tartom, vagy legalábbis nagyon szenvedős megoldásnak, és akkor ilyenkor javasoljuk, hogy nézzünk körben, nézzük meg ezt a derekat, nézzük meg a műtéti heget, a korábbi sérüléseket, hogy mégis mi az, ami miatt nem tudott rendbe jönni teljesen a műtét utána a záróizomzat.
Ő most ugye műtéteket említ, illetve akár császármetszéssel történt szülés, de ugye az talán köztudott, hogy az inkontinencia megjelenése az életkor előre haladtával egyre gyakoribb, de melyek azok a tényezők még, amelyek hajlamosítanak erre?
Való igaz, az öregedés az egy kockázati tényező, viszont nem feltétlenül úgy a szószoros értelmében. Tehát az öregedést azt úgy érdemes tekinteni, hogy ha öregszünk, akkor egyre több meg nem gyógyult problémánk, sérülésünk lesz. Tehát lehet, hogy addigra már számtalanszor ért minket baleset, vagy műtét, vagy olyan betegségeink alakultak ki, ami a teljes testet befolyásolják, és ezeknek a száma szaporodik meg öregkorunkra, és innentől kezdve befolyásolják az aerizmunknak a működését is, de nem feltétlenül azért, mert szó szerint öregszünk, tehát a sejtjeink öregebbek lesznek. Tehát ilyen szempontból egy fájdalom mentes és funkcióban teljes öregkort is meg lehet élni, hogyha jól kezeljük a testünket, jó kapcsolatban maradunk, aktívak maradunk, rendszeresen mozgunk, sportolunk, kertészkedünk, és ezeket folyamatosan végezzük, akkor minimalizálni tudjuk ennek az előfordulását. Hasonló kockázati tényezők az elhízás, az étkezési zavarok, a várandóság, vagy a maga természetes szülés, főleg a hüvelysérülések miatt, a nőgyógyászati műtétek, női szerveknek az eltávolítása, leginkább a hormonális változások miatt, tehát ezek azért nagyobb kockázatokat jelentenek.
Hogyha visszatérünk a gátizomtornára, akkor annak milyen alapgyakorlatai vannak, amelyeket önök is megtanítanak, illetve otthon is végezhetőek?
Ezek a gyakorlatok való igaz nagyon könnyen elsajátíthatóak. Egy-két alkalmat igényel egy vezetett órát, amikor a terapeuta elmagyarázza, hogy hogyan is kell ezeket aktiválni, akár csak szóban, illetve testhelyzetekben megéreztetni. A 4 alapgyakorlatot szoktunk a Kegel gyakorlatként emlegetni, mivel a Dr. Kéger a 80-as évektől rögzítette, vagy hát tette publikusra ezeket a gyakorlatokat, amikor még onnan indult ez a megközelítés, hogy biztos azért nem záródnak az izmok, mert nincsenek használatban. Ugye ma már ezt tudjuk, hogy nem csak ez áll mögötte, mert erről beszéltünk így az elmúlt pár percben, de visszatérve az alap Kéger gyakorlatok az első része a összehúzás, beemelés a medencébe, a gátizmoknak az összehúzása. A második része az, hogy ezt megpróbáljuk két ütemben elvégezni, apró összehúzás, majd teljes összehúzás. A harmadik rész az, hogy összehúzzuk, beemeljük, és meg is tartjuk egy pár másodpercre, egy 6-10 másodpercre, és aztán a negyedik alapgyakorlat pedig a sok apró, gyors összehúzás, tehát egyfajta pulzáltatás. Ezeket lehet variálni testhelyzetekkel, légzéssel, több részre lehet őket szedni, lehet használni segédeszközöket, de ezek az alapgyakorlatai. Alapvetően bárhol lehet végezni a gyakorlatokat, a hatékonyan az érzékelést, az odafigyelést azért ülő, nyugodtabb pozícióban tudjuk megadni a gyakorlásnak, illetve oldalfekvésben pedig meg 4 kézláb. Álló helyzetben nem javaslom a gyakorlást. Olyankor meg annyi más izmot is aktivizálhatunk, és akkor nem biztos, hogy azt csináljuk, amit tényleg szeretnénk. Nagyon könnyen bekapcsoljuk olyankor a farizmokat, a combizmokat ráfeszítünk a hasra. Egy jó testtudattal lehet álló gyakorlatokat, vagy kilépő gyakorlatokat, vagy járó gyakorlatokat végezni, de semmiképp nem kezdő lépésnek ajánlanám.
Az inkontinenciának milyen konzervatív kezelése lehetséges?
A konzervatív kezelések között azon kívül, hogy maga a gátizomtornát tudja végezni az ember, még vannak azért gyógyszeres megoldások is, amikor a hólyagizom relaxációt segítik elő, vagy ösztrogén hiányt pótolnak, vagy a vizelet mennyiségét csökkentik, maga a tónus fokozás megtörténhet, tehát az áróizomnak a tónus fokozását növelik, tehát ez inkább a gyógyszerészeknek a feladata. A nem gyógyszeres megközelítésből pedig viselkedésterápiát lehet elsajátítani, hogy érzékelje a páciens, hogy mikor telítődik a hólyag, mikor kell elmenjen ürítenie. Az előbb említett segédeszközöket is lehet használni, vagy biofeedbacket, és maga a medencefenék izomzatának a teljes rehabilitációját végig lehet csinálni, mert ez nem csak a gátizomtornából áll, hanem áll légző gyakorlatokból, nyújtásokból, különböző mozgásokból, ide már be lehet vonni akár más sportágakat is, mint a jogát, a pilateszt, vagy a tai chit, tehát olyan mozgásformákat, amikor végig azonban a fókuszunk, hogy hogyan is mozog a testünk, és hogyan érzékeljük ezt a térben és időben.
Az inkontinencia, vagy ahogy ön is mondta, ugye a kégel gyakorlatok hatásait kutatták is. Milyen eredménnyel zárultak ezek a kutatások, és hogyan tudják visszaforgatni a mindennapi terápiába?
Igen, számtalan kutatás történt a 80-90-es évek óta, és több metaanalízist, ilyen összefoglaló kutatást is átnéztem, hogy milyen eredményeket kaptak kimondottan csak a kégel gyakorlatok hatásairól, és nincsenek szignifikáns különbségek a csoportok között. Tehát azokat a csoportokat, mondjuk a legegyszerűbb csoport beazonosítás az volt, hogy az egyik csoport fél éven keresztül használta a kégel gyakorlatokat, és csak azt használta, és a másik csoport az mondjuk csak jógázott. És a két csoport között 6 hónap után nem volt különbség, nem volt jelentős különbség, tehát 0,5% alatti különbségeket detektáltak, így a kégel gyakorlat nem hasznosabb, mint mondjuk egy jóga gyakorlat. Az is igaz, hogy gyenge pontjuk a kutatásoknak, hogy nincs hosszú távú vizsgálatuk, illetve nem tudják ezt mondjuk egy 2 év után, vagy akár egy 5-10 év után vissza ellenőrizni, mert addig nehéz egy kutatást végigvinni, meg sokszor feladják már a páciensek, és így nehéz mérni a hosszú távú hatásukat.
Meg lehet azt fogalmazni, hogy aki érintve érzi magát inkontinencia kérdésében, az mikor forduljon önökhöz, mikor forduljon orvoshoz, mikor érdemes tehát a szakember segítségét kérni, melyik az a pont?
Úgy gondolom, hogy akit már a hétköznapokban zavar, észreveszi, hogy már ehhez igazítja a napját, vagy a szociális életét, a társas kapcsolatait, vagy tartózkodik emiatt a szexuális élettől, elkezd beszűkülni az élettere, mert mondjuk szégyeli, hogy van egy ilyen problémája, nem boldogul vele, akkor feltétlenül javaslom, hogy keressen fel szakembert, és nem egy olyan problémának kéne kezelni ezt a tünetet, mint egy élettel vele járó természetes folyamat, hanem ez egy betegség, amire vannak megoldások, hiszen ahogy felsoroltam, hogy meg annyi dolog állhat a háttérben, amit meg lehet oldani, meg lehet gyógyítani a korábbi tért problémát, vagy bokaficamot, vagy derékbecsípődést, meg lehet oldani, fel lehet oldani azokat a műtéti hegeket, csípőprotézis, térprotézis, mély műtét, mély nyak környéki beavatkozások, és a többi, most nem tudom az összeset felsorolni, mert nagyon sok időt venne igénybe, de hogy ezekre van megoldás, és igazság szerint itt egy bátor döntésre van szüksége a páciensnek, hogy igenis, meg akarom próbálni, tenni akarom magamért, és emiatt nem akarom, hogy az életem az ennyire elszigeteljen a többiektől.
Hogyha az inkontinencia kezelésére manuál terápia eszközeivel gondolunk, akkor önök különbséget tesznek két fogalom között, ugye izomgyengeség és izomgátlás. Mi a különbség és mi a jelentősége ezeknek?
Igen, könnyen összekeveredik ez a kettő, vagy egy kalap alá lehet venni, ugyan téves az a megközelítés, hogy a kettő ugyanaz, hiszen csak egy egyszerű példával élve, az izom gyengeség az az, hogyha mondjuk nem használom az izmot, tehát ahelyett, hogy biciklire ülnék, és úgy megyek el a munkahelyemre, beülök az autóba, és úgy megyek el, nem használom a lábizmaimat, vagy beszállok a liftbe, ezáltal nem használva az izmaimat, vagy ahelyett inkább használom, és fölmegyek a lépcsőn. Ekkor gyengülünk el. Az izomgátlás pedig az arról szól, hogy az izom valamilyen oknál fogva gátlás alá kerül. Tehát ha valamiért például egy alhasi feszülésért, egy belső szervi problémáért ért, vagy egy korábbi sérülésért az a terület feszessé válik, azzal próbálja meg stabilizálni, vagy a funkcióját megtartani a medencének, akkor onnantól kezdve a záróizom széthúzva marad, nem történik meg az automatikus összehúzása, vagy csak elégtelenül, és onnantól kezdve pedig már ott van az inkontinencia a küszöbben, és nem működik jól.
A gátizomtorna mellett egyéb kezelési lehetőségeket is említett. Nekem eszembe jött két másik torna, amiről itt a Csillagpont Rádióban időnként beszélgetünk. Ez a Kriston Andrea féle intim torna és az Aviva módszer, ugye ez a hormontorna, igen, akár a jógával párosítva. Ezek is segítségül szolgálhatnak az inkontinencia kezelésében? Lehetnek kiegészítő vagy akár alapterápiák?
A Kriston féle gyakorlatok azok a kégelekre alapozódnak, tehát azokból indulnak, és ahogy már említettem, hogy a kreativitás és a fantázia szab maximum határt, hogy ezt hogyan lehet variálni, tehát a végtelenségig lehet tényleg színezni a dolgokat, attól még a hatékonyságuk nem fog növekedni. Az Aviva torna az már egy picit jobban hasonlít egy jógához, egy pilateshez, egy légzőgyakorlathoz, az már egy komplexebb hatás, és annak már egy életbe jobban beépíthető mozgáskultúrája van. Azt mondom, hogy az már egy kicsit ilyen életszerűbb, talán ez a legjobb szó, amit mondanék rá. De egyik sem okiterápia. Ha az az izom gátlás alatt van, és nem tud működni, akkor hiába végezzük ezt a két tevékenységet, nem biztos, hogy ez meg fogja oldani a problémát, avagy csak egy időre leszünk jobban, vagy csak addig, ameddig csináljuk. Márpedig egy terápia akkor hatékony, hogyha abba hagyjuk, akkor a jótékony hatásai tartósan megmaradnak, mert azok értek el változást. Hogyha csak addig működik, amíg csináljuk, akkor azt jelenti, hogy tünetileg tompítjuk a helyzetet, tüzet oltunk, így ezt nem nevezném hatékonyságnak, csak tüneti kezelésnek. Van, amikor jó, de azért nem elegendő.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten egy világszerte milliókat érintő problémáról, az inkontinenciáról volt szó. A budapesti Sherlock Rehab vezető gyógytornászával, Szabó Klárával, Szász Anikó a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője beszélgetett. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent